Kedves hallgatóink, a parlament döntése nyomán a köznevelési törvény rendelkezik a kötelezően választható erkölcstan és hit és erkölcstan 2003. szeptemberi bevezetéséről az állami általános iskolák 1 és 5 osztálya számára. A törvényalkotók az erkölcstan tantárgyat vezették be kötelezően, és ehelyett választható alternatívaként a felekezeti alapon szervezett hit- és erkölcstan tantárgy, és ennek keretében természetesen a református hittan is. A felelősségteljes és tájékozott döntéseket májusban kell majd meghozni a szülőknek, illetve a csemetéknek, mégpedig azt, hogy milyen hittanra fog járni a következő 1 évben a gyermek. A következő percekben ahhoz nyújtunk majd többek mellett segítséget, hogy a világi iskolákban mit is takar a református hittan, illetve annak oktatása milyen feladatot ró a lelkészre. Orosz István református lelkipásztor, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, hitoktató a Felsővárosi Gyülekezet területén. Az elmúlt napokban a Miskolci Bársony János Általános Iskola református hittanóráján jártunk, a legkisebbek foglalkozásába tekintettünk be.
Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus életében és Jézus korában milyen házak voltak, és arról is beszélgettünk, hogy milyen ételeket ettek Jézus korában. Ki az, aki emlékszik esetleg erre, hogy milyen ételek voltak Jézus korában?
Sajt.
Sajt, helyes.
Hal.
Hal.
Gránátalma.
Kenyér. Kenyér, így van. Na, milyenek voltak a kenyerek? Erről is tanultunk.
Lapos.
Így van, laposak voltak.
Szőlő.
Szőlő, nagyon finom szőlők voltak a Szentföldön. Jó. Milyen ruhákban jártak az emberek? Olyan volt, mint nekünk most?
Nem.
Nem, hanem? Hosszú ruha volt, volt egy alsó ruha, és volt egy felső ruha, és mindig a felső ruhát cserélgették, az alsó ruhát pedig többnyire ugyanazt mosták ki, ugyanazt vették fel, és a felső ruhát pedig mindig alkalomhoz illően.
Orosz István vagyok, református lelkipásztor, Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, illetve hitoktató itt a Felsővárosi Gyülekezet területén.
Hát most pont egy hittanúra volt, és kicsiknek. Itt, ugye világi iskolában lehet így mondani, miben más a hitoktatás, vagy miben kell önnek másképp tanítani, mint mondjuk egy egyházi iskolában?
Most a világi iskolák esetében nem sok különbség van a hitoktatás szempontjából. Amivel az egyházi iskolák többek, az inkább a hitoktatás köré szerveződő lelki élet, tehát a plusz lelki élet, viszont alapjaiban a hitoktatás közel ugyanaz. Amiben eltérés van, az az óráknak a száma. Egyházi intézményekben, általános iskolákra gondolok, heti 2 óra van átlagban egy csoportra nézve hittamból, viszont a világi intézményekben heti 1 óra. Ebből adódik, hogy mondjuk egy adott témát, vagy egy adott leckét világi intézményben 1 órán keresztül veszünk, és lehet, hogy egyházi intézményben ugyanerre 2, de akár 3 óra is van. Tehát anyagában egy kissé szűkebb a világi hitoktatás, mint az egyházi hitoktatás, viszont lényegében nincsen nagy különbség.
Mire elég? Maradjunk a világi oktatásnál itt a Bársony János Általános Iskolában. Mire elég ez az 1 óra?
Ez leginkább arra, hogy azt a hiányt pótoljuk, ami kisgyerekkortól nagyon sok gyermek életében hiányzik. Tehát ami mondjuk egy 50-60 évvel teljesen természetes volt egy-egy családon belül, az Isten ismerete, a közös imádság, étkezés előtt, étkezés után, a közös templomba járás, a hitéleti alkalmak keresése, az egyházi ünnepek keresése, gyülekezetbe való betagozódás. Mi ezt a hiányt próbáljuk egy kissé pótolni, illetve a magunk eszközeivel a gyerekeket integrálni egy-egy gyülekezet közösségébe, valamint a hit alapjaira próbáljuk megtanítani őket. Ugyanis mondja az írás is, hogy a hit hallásból van. Tehát ha nem hall valaki róla, akkor nem igazán tud kialakulni, legalábbis sokkal nehezebben alakul ki. A hitoktatás feladata az, hogy a hit alapjait lerakja azokban a családokban és azoknál a gyerekeknél, akiknél ez otthon nem történt, meg akiknél megtörtént, azokkal jobban állunk, hiszen már meglévő alapra tudunk építkezni. És ezzel, hogy a hitbeli alapokat lerakjuk, ezzel próbáljuk őket motiválni és nyitottakká tenni arra, hogy több van ebben a világban, mint amit a szemünkkel látunk, tehát nem csak ez a kézzel fogható anyagi valóság van, hanem van mindezek felett egy alkotó Isten, aki hát gondviselésével jelen van ebben a világban, és mi ő felé próbáljuk terelni a gyermekeket. Ez nem egy könnyű feladat, tehát a közoktatásban mindezt végigvinni, hiszen nagyon sokszor, amit mi tanítunk, az mintha ellentéte lenne azoknak a világi ismereteknek, amelyekkel földrajz órán, történelem órán megismerkednek a diákok, és próbáljuk azért ezt úgy oktatni és úgy tanítani, hogy ne az ellentétet lássák mindebben, hanem inkább csak színesedjék a gyermekek világnézete és a világról alkotott felfogása. Tehát ezt a többet próbáljuk megismertetni, és ebben nagyon fontos a személyes példa. Hát igyekszem a tanóráimon minél több személyes példát hozni. Ez leginkább felső tagozatban, tehát a kamaszodó gyermekeknél válik nagyon fontos tényezővé, ahogyan én rajta már szűrődik az egész, mert ők ezt tekintik leginkább hitelesnek. Tehát az üres tanítás az nagyon sokszor elszáll, az üres adat, az önmagában csupaszon álló adat az törlődik a memóriában, viszont amelyekhez élethelyzetek, szituációk is kapcsolódnak, a tapasztalatok szerint ezek maradnak meg akár életre szólóan is egy-egy gyermek életében.
Sokáig voltak Betlehemben, hamar útra kellett kelni, ugyanis egy angyal megjelent Józsefnek, és felhívta a figyelmét arra, hogy Heródes életre, halálra, égre, földre keresi a megszületett Úr Jézus Krisztus, ezért menjetek el valahová, elküldte őket az angyal valahová. Na, mutatom a képet. Egyiptomban, így van, ugye ennek a szfinxnek a fején leszünk belül Egyiptom. Ugye Egyiptom az Afrikában van, és Jézus Krisztus itt időzött addig a szüleivel, ameddig újra nem kapott József jelet, hogy hazatérek. Na miután hazatértek, hová mentek, emlékeztek rá?
Igen.
Hol épített József házat? Názáretben. Ugye ezért is mondjuk, hogy názáreti Jézus, mert miután Egyiptomból visszaköltözhettek a Szentföldre, Názáretbe mentek, és itt József által épített házban éltek, és itt töltötte a gyermek éveit Jézus Krisztus, itt növekedett, és itt tanulta az édesapja szakmáját, az ácsmesterséget.
Mennyivel másabb kis elsősöknek, mint amikor ugye most is itt voltam bent és tapasztaltam, vagy mondjuk nagy 7.-8.-osoknak tanítani, vagy próbálni elérni ezeket a célokat?
Lényegében a kis gyermekeknél jobb helyzetből indulunk, hiszen őket még nem ragadta el a természettudomány varázsa, és a kevesebb a kételkedés is bennük. Tehát egy kisgyereknél az, hogy Isten van, és hogy az Isten szeret, az egy természetes kiinduló pont. Viszont a kamaszoknál, a nagyoknál ott már ez nem jellemző. Ők már azért megkérdőjelezik egyáltalán Istennek a létét is, nemhogy az, hogy ez az Isten egyáltalán szeret is bennünket. Akkor vagyunk igazán jó helyzetben, hogyha egészen kiskortól kezdve a mi óráinkra járnak a gyermekek, tehát egy adott hitoktató akár 6 éves kortól 20 éves korig oktathat egy gyermeket, akkor mondhatom azt, hogy emberileg nézve válik legsikeresebbé a hitoktatás. Viszont mivel hitoktató hiányban szenvedünk valamelyest, ezért előfordul az, hogy egy hitoktató pusztán egy vagy két esztendőn keresztül tanítja az adott osztályt és az osztályban lévő gyermekeket, és mindig, amikor jön a váltás, akkor érezhető egyfajta elhidegülés is, mert már nem az az ember van, aki eddig volt, nem ismerjük az újat. Tehát itt szoktam érezni törést benne, amikor átveszek 7-es, 8-os, vagy akár középiskolás korosztályt, de leginkább ez a 7-dik, 8-dik, 9-dikre jellemző, hogy akkor próbálnak bezárkózni, és nem csak a hitoktató személyétől, hanem maga az egész hittől is. Tehát ez a legnehezebb terep, és itt kell leginkább következetesen, de szeretettel fordulni a gyerekek felé, és itt van legnagyobb szükség azokra az életpéldákra, amelyekről már beszéltem, amelyeken keresztül megpróbálom én is megjeleníteni az adott témának az üzenetét.
A szülői felelősség az mennyire mérvadó? Tehát nagyon lehet, nagyon szembeötlő az, amikor találkozik a hittanórán azzal, hogy látja, hogy ez a gyerek biztos, hogy családilag nem hoz semmi pluszt, vagy éppen egy másikat, aki meg azt lehet látni, hogy na, templomba járó hívő emberről van szó.
Érezhető, hiszen a családi légkör az átitatódik a gyermek személyiségén. Hát azt is lehet érezni, hogy partner a gyermek, a hittanórán érdekli az egész, mert már van valamilyen ismeret, és tudja mihez kötni. Érdekli azért, mert lehet, hogy egészen pici korától már jár gyermekisten tiszteletre, és természetes dolog az, hogy egyházi közegben éli az életét. A másik csoport pedig az lenne, akik valami oknál fogva beiratták hitarra a gyermeküket, de ők maguk nem hitüket és vallásukat gyakorló szülők. Többnyire velük sincsen probléma, tehát érezzük, hogy a háttérben ők nem rontják a mi munkánkat, de az a klasszikus szülői támogatás hiányzik, mint ami az előző csoportnál megvolt, és van egy harmadik csoport, ez leginkább egyházi iskolákban fordul elő, táblacserés helyeken, hogy a szülők, mintha még kicsit elleneznék is a hittanóráknak a megtartását és a hittanórai tananyagnak az átadását. Többnyire ezek a családok és ez a háttér az, ami igazán problémát jelent, hiszen akkor a gyermeknek először az ellenszenvét kell valahogy leküzdenünk, és csak utána kezdhetünk beszélni arról, hogy mi is a hitnek a dolga. Tehát az a lényeg, hogy a hitüket gyakorló, támogató családból érkező gyerekek a hitoktatás során, tehát ez akár 8 év, vagy akár 8 plusz 4 év, sokkal többet tudnak profitálni a hittanórákból, mint azok a gyermekek, akiknek mondjuk nincsen meg ez a háttere. Tehát a hittanórák többnyire alapot is adnak, tehát egyrészt megalapozzuk a hitbeli életet, másrészt akinek már van alapja, arra építünk. Tehát lényegében 8-ban úgy is el tud ballagni egy gyermek, hogy kap egy nagyon jó átfogó bibliai ismeretet, egyházi ének ismeretet, van fogalma a hitvallásainkról és az egyház történelemről. De úgy is elballaghat egy diák, hogy mindezen átesett, és csak foszlányok maradnak meg az egészből. Tehát ugyanaz azon az órán mindenki másként tud profitálni az elhangzottakból. Ez lényegében kedvcsinálónak lenne elég, és ez is lenne a cél. Tehát ezt nyilván tudjuk világi intézményben oktató lelkészekként, hogy heti egy órában nem lehet igazán elmélyülni semmiben. Tehát ez nem csak a hittanra igaz, ez talán bármelyik tantárgyra igaz, hogy heti egy óra valóban csak az alapozás elegendő, illetve az, hogy meghozzuk a kedvét a gyermeknek ahhoz, hogy a későbbiekben önmaga is, akár autodidakta módon elkezdjen foglalkozni a hit dolgaival. Nagy hangsúlyt helyezünk a bibliaolvasásra és az önálló bibliaolvasási attitűd kialakítására, hiszen ezt magával viszi. Lehet, hogy minden tankönyv a feledésbe merül, de a családi biblia az jó reménység szerint minden helyen ott marad, a maga helyén ott van, a polcon le tudja venni. A másik, amire még elegendő ez a heti egy óra, hogy azt a biztos kapaszkodót fel tudjuk mutatni a gyerekeknek, amit az Isten jelenléte és személye jelent, amelybe későbbiek során bele tud kapaszkodni. Ugyanis amikor kikerül a gyermek a komfortzónából, és különféle világi hatások közé keveredik, nem igazán tudja, hogy hová nyúljon. Tehát aki addig nem hallotta az Istenről, az nagyon sokszor a drogok világában téved el, alkohol és egyéb függőségek felé nyúl. Még ez a tapasztalat, hogy akik részesültek hitoktatásban, és sikeres volt ez a akár heti egy órai hitoktatás is, kevesebb esetben fordulnak pótszerekhez és egyéb pótcselekvéshez, és hamarabb meg tudják találni azt az igazi fogócút, amely bár nem látható, de mégis az Isten mindenki felé oda nyújtja az ő szent kezét.
Azokkal a gyerekekkel, akikkel világi iskolában foglalkozik hittanórákon, van-e visszacsatolás, találkozik-e, ne adj Isten, a templomba, akár a gyerekkel, akár szülőkkel, a családdal?
Előfordul ez a jelenség. Én úgy gondolom, hogy városon, mivel itt most városi iskolában vagyunk, talán itt kisebb arányban találkozok a szülőkkel és a gyermekekkel is az istentiszteleten. Ez amikor még vidéken voltam lelkész és hitoktató is egyben, ott többet találkoztam velük, tehát teljesen másként zajlódik ez egy falu közösségen belül. Itt úgy gondolom, hogy azok a családok jelennek meg leginkább, akik már azelőtt is jártak. Tehát akiknek már volt kapcsolata az adott parókiával és az adott templommal, azok jönnek, és talán kis számban vannak azok a szülők, akik mondjuk a gyermek hitoktatása során jönnek el és kezdenek érdeklődni a templom irányába. Van erre is példa, és örülünk ezeknek a példáknak. Nagyon sokszor én azt látom, hogy csak a bátortalanság az, ami a szülők szívében ott van, hiszen úgy gondolják, ha bejönnek a templomba, elfoglalják valakinek a helyét, nem tudják, hova kell ülni, nem tudják, mikor kell felállni, mikor kell leülni. Tehát egy csomó ilyen előre elképzelt szituáció jelenik meg a szülők előtt, és talán ezért bátortalanabbak is nem mernek jönni, de én bíztatok mindenkit mindenféle úton és módon, hogy ezt ne tegyük. Tehát, hogyha egyszer arra indít bennünket az Isten lelke, mert ezt mondjuk, hogy ha valaki már templomba indul, akkor az nem csak magától van, hanem valamilyen úton, módon, de meghallotta az Isten hívó szavát. Mindig bátran jöjjenek, mert nincsen fizetett helye senkinek sem a templomban. Nem a mennyországban veszik el senkinek sem a helyét. Tehát nyugodtan jöjjenek, és hogyha vágyulnak erre, akkor akár tudunk tartani felkészítőt is. Tehát egy ilyen egyházi protokoll jellegű felkészítőt, mit illik, mit nem illik. Tehát ebben én úgy gondolom, hogy itt a miskolci gyülekezetek mindenképpen nyitottak, de nem gondolnám, hogy máshol elzárkóznának a lelkészek ezelől.
Kedves hallgatóink, Orosz István református lelkipásztort, a Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát hallották, aki hitoktató a Felsővárosi Gyülekezet területén.